Szeretettel köszöntöm Horváth Gergely, rádiós, szerkesztő, műsorvezető és írót. Egészen különleges körülmények között találkoztunk mi, ugyanis egy edzőteremben egymás mellett gyalogoltunk a futópadokon, és pár másodperc alatt kiderült, hogy mind a ketten keresztény írók vagyunk, és utána viszont egy hosszú ideig nem találkoztunk, és amikor újra összefutottunk az edzőteremben, addigra megjelent a Jézus és a Rock'n'Roll című könyved. Ennek a könyvnek az alcíme az, hogy tanúságtétel és freestyle nekifutás. Mit jelent ez?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Tulajdonképpen a tanúságtétel az a legintimebb műfaja ennek a könyvnek, de nem az egyedüli. Ilyen műfajokon át lépdelő megközelítés ez a könyv, és úgy gondoltam, hogy valami ilyesmi címet szeretnék neki adni, ami ezt kifejezi, úgyhogy ezért lett tanúságtétel és freestyle nekifutás, vagyis egy szabad műfajú kísérlet arra, amit szerettem volna elmondani ebben a könyvben.
És a borítón is az szerepel, hogy megtérésem után. Ezek szerint, aki nem ismert téged, azonnal következtet arról, hogy két életed volt, az egyik a megtérés előtt és a megtérés után. Erről tudnál valamit mondani?
Igen, két életem van. Egy életem van, de két részletben folyamatosan. Az egyik Krisztus előtt, a másik Krisztus után. Felnőtt megtérő vagyok, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogy 33 évesen tértem meg. Ennek a megtérésnek a részbeni folyamata, illetve a következménye van ebben a könyvben leírva. A fókusz pedig az a kérdés, amivel én a megtérésem után szinte közvetlenül és azonnal szembesültem, miután a popkultúrában dolgoztam, és nagyon szerettem és szeretem a popkultúrát, viszont a megtérésem után azt tapasztaltam, hogy a popkultúrában nagyon sok minden, mintha azonnal betámadná a hitemet. Az volt a kérdésem, hogy akkor most mi a teendő ilyen helyzetben? Tehát magyarul mit szerethetek, mit nem, mihez hogyan viszonyuljak, mi krisztusi, mi nem. És mint általában a hitben fiatalok, azonnal leeresztettem, vagy leeresztődött egy redőny, egy zsilip, ami arról szólt, hogy nagyon belevetettem magamat az igébe egyrészt, másrészt szuper óvatos voltam mindennel. Átnéztem a könyvtáramat, átnéztem a lemeztáramat, úgy a digitálisat, mint akkor már digitálisat.
Ez azt jelenti, hogy kiszortíroztad a régi
szeretett
zenéket, könyveket?
Volt, amit kihajítottam, hogy senki más kezében ne kerüljön. Ilyen azért kevés volt, mert én nem voltam szélsőséges ízlésű bizonyos értelemben. Másfelől volt jó rész, amit elajándékoztam, amire azt gondoltam, hogy nem ártalmas, de én már nem fogok ezzel mit kezdeni. De így is azért a java megmaradt, tehát nem volt egy olyan nagyon mindent alaposan felforgató szűrés ez, bár mindenem végigmentem, tehát azt jelenti, hogy csak az maradt velem, amiről arról azt gondoltam, hogy rendben van, vagy még nem tudtam dönteni felőle. Tehát volt egy ilyen folyamat. Ez eltartott néhány hónapig, amikor úgy éreztem, hogy akár a munkámat és a rádiózást is ott hagytam volna, hogy átmentem volna más területre, hogyha így marad, de...
Végül is ez bekövetkezett egy idő után.
Sokkal később. Nekem ott menne kellett maradnom, mert arra vezetett az Úr, hogy maradjak. Ami nekem akkor egy konfrontatív helyzet volt belül, tehát nem kényelmes. Viszont ebből a bennemaradásból következett az, hogy áttört bennem valami dalok iránt, tehát egy másik aspektusból. Szempontból tudtam rájuk tekinteni.
Igen, ezt írod is a könyvedben, hogy felolvasott ezt?
Így, amikor egy mondatba kerül Jézus és a rock'n'roll, szándék szerint az Isten szavának értelmében vizsgáljuk a rock'n'rollt, mert az örökké valóhoz mérjük az idáig valót, és nem fordítva.
Tehát ez volt az a hozzáállás, ami által az előző életedet átvizsgáltad?
Igen, pontosan ez volt az. Mi marad meg Jézus előtt abból, amit ezelőtt fogyasztottam. Erre kerestem választ, hogy milyen jó gyakorlat, vagy milyen jó minták vannak, és nem találtam igazán számomra meggyőzőt, vagy a gyakorlat nem tetszett, vagy az indoklás. Úgyhogy tehát múlt az idő. A dologhoz való viszonyom teljesen megváltozott, sokkal fontosabbak lettek, mint az előtt.
Úgy érezted, hogy nincs olyan könyv például, ami kifejezné a rock'n'rollhoz való keresztényi hozzáállást? Ezért írtad meg ezt a könyvet, a Jézus és a rock'n'roll?
Azért írtam meg, mert én nem találtam, és egy ponton túl úgy éreztem, hogy belső feladattá vált, hogy akkor ezt gondoljam végig én magam.
Érdekes nagyon az is, hogy a megtérés szót használod a könyved borítelmezben, az előbb is említettem, mert manapság ez nem olyan divat ezt így kifejezni. Neked a világi életben való siker, mert végül is ezért is dolgozol, hogy ezt a könyvet megvegyék. Hogyan tudod ezt összeegyeztetni a hit életeddel?
Ez jó kérdés. Van erről a könyvben egy rész, ami arra vonatkozik, hogy milyen könyvek, lemezek, zenék, filmek voltak meghatározók az életemben. Ez nyilván nem teljes. Lehet erre egyszerűen csak példák arra, hogy mi tudhatni az ember életében, és az enyémben konkrétan mi adott, mire adott, és hogyan, és meddig. És van egy film, ami nagyon nagy hatással volt rám, az a cím, hogy a Halászkirály legendája. Ez egy ilyen 20. század végi megváltás történet. A Jeff Bridges és Robin Williams a főszereplői. Tulajdonképpen egy grál történet, amelynek az az alapja, hogy egy nagyon menő New York-i rádiós DJ, Jeff Bridges, nagyon menő rádiós műsorban, nagyon menő zenéket ad, és közben nagyon menő telefonbeszélgetéseket folytat, nagyon furcsa emberek, és az egyik ilyen beszélgetésben nagyon kiosztja az egyik aktuálisan divatos étteremnek a nézőközönségét, illetve vendégkörét. Mire ez a telefonáló azt mondja, hogy megértettem, felteszi a telefont, és megy az élet tovább. Majd néhány nap múlva kiderül, hogy egy őrült felfegyverkezett egy puskával, bement ebbe az étterembe, és halomra lőtt embereket. És ugye itt arról az a helyzet, hogy valaki ennek a rádiósnak a szava, véleménye, valakit arra vet rá, ugye nem látjuk teljesen, mi zajlik egy emberben, de mégiscsak a hatása működik, hogy lett egy ilyen eredménye. És a film arról szól, hogy az egyik férfi, akinek a családját, ha jól emlékszem, a feleségét és a kisgyerekét kilőtte ez az ember. Ezzel a férfivel, aki életben maradt, hogyan és félig ilyen furcsa mentális állapotba került, hajléktalan szerű figura, de hogy hogyan hatnak egymásra, és ez egy ilyen megváltás történet, amelyben egymást próbálják kicibálni ebből a saját helyzetükből, és valóban elindul egy lelki fejlődés, hogy ez nem egy biblikus értelemben vett megtérés, de mégiscsak egy megtérés valamiből profán értelemben, és nekem ez a történet, mint én belső szellemén, az ott nagyon-nagyon vonzott egyrészt. Másrészt ott volt ez a rádiós, aki azonnal az első látásra tudtam, hogy én ilyen rádiós szeretnék lenni. És azt is tudtam ebben a pillanatban, hogy én ilyen rádiós sem leszek. És ebben a kettősségben eltelt több mint egy évtized. És ebben egy évtizedben ugyanúgy küzdöttem azzal, hogy akkor ki vagyok én a mikrofon mögött, mert közben elindult Istennek hála a rádiós pályafutásom. Lépcsőzetesen, mint riporter, szerkesztő, riporter, műsorvezető, tehát én így mentem fel a Petőfi Rádióban.
Akkor a megtérésed az nem egy mozzanatnak volt az eredménye, hanem egy folyamatnak?
Szerintem az mindig folyamat valójában. Csak van, amikor radikálisan...
Volt benne egy olyan, éppen igen, ez a szó nagyon, hogy egy ilyen radikális mozzanat, amikor úgy érezted, hogy mostantól már nincs visszaút, vagy nincs visszafordulás? Emlékszel?
Emlékszem egy olyan mozzanatra, amit a könyvben írok, azzal nyitom egyébként ezt a történetet, a sajátomat, ami nem abban az értelemben volt radikális, hogy valami nagyon látványos élethalál harcot küzdöttem volna, vagy élethalál harcban küzdöttem volna az életemért, legalábbis fizikailag, hanem egy olyan jelenet volt, ami katalizált bennem valamit. Tehát egy belső rialás volt, inkább azt mondanám. Ez az volt, amikor édesapámmal leültem nem tudom hány év után szembe a saját otthonában, 10 év után, és találkoztunk mi addig, de sosem nála. Leültem vele szembe, és ugyanaz az élethelyzet volt, mert késtem 2 órát, hogy éppen vacsorázott, és ez azt jelentette, hogy ugyanarra a fizikai helyzetére, állapotára ugyanazt a 7 gyógyszert szedte, vagy 5-öt, mint az ő édesapja, tehát az én nagypapám, ugyanazt ette, ugyanakkor ette. És akkor édesapám nagyon nemes arcprofilja van, de fejformája már ugyanúgy kezdett nagypapás samodni. Vagy hogy is fejezzem ki magam, tehát megláttam egy ilyen horvát vonalat visszamenőleg, ami az enyém is lesz előre. És az a kérdés merül föl konkrétan bennem majd, hogy nem csak ki nem mondtam, hogy én is itt leszek, nem tudom, hány évtized múlva is. Nem akartam itt lenni, nem azért nem akartam, mert az édesapámat ne szeretném, nagyon szeretem az édesapámat, azért nem szeretném, mert bizonyos élethelyzeteket, amik az ő életében megtörtént, és a nagypapám életében is megtörtént, így és úgy kezelték, nem akartam tovább gyártani.
Ez a felismerés, ugye? Ez a másodperc töredékéig tartó felismerés, amikor az egész élet visszafelé, vagy előre.
A saját élete.
Igen, abban a pillanatban látszik. És az egyik könyvedben van az a gyönyörű mondat, hogy amíg egy felismerés az agyból leér a szívbe, néha évek telnek el. És most pont erről a körülbelül egy évtizedről beszéltél, nem?
Igen, és ezt akkor írtam, ezt a regényt, amit írt, ez a Szív útjai című, ez egy regény, eddig egyetlen regény. De ezt pont a megtérésemkor írtam, abban a folyamatban tulajdonképpen.
Mióta érsz egyébként?
Én azt hiszem, hogy 18 éves korom óta, emlékszem egy konkrét írásra, amihez kötöm, ezt már negyedikes gimnazistaként cselekedtem meg, ez egy házi feladat volt, egy Jónás Imája, az eredeti, meg a Babicsi, a Babicsot vettük. És egy házi feladat volt, amit azt mondta, hogy nagyon-nagyon kedvelt fiatal irodalomtanárunk, hogy akkor ezt vigyétek hozzá, nézzétek, hasonlítsátok össze, és én ebből a feladatból beleszerettem. Akkor nem volt közeli dolgom a hittel akkoriban. De valahogy ez volt az első. Előtte 3 évig viszont az egész középiskolám arról szólt magyarból, hogy folyamatosan mindent negligáltam, ellene mondtam, nagyon értettem.
Lázadtál. Persze nem.
Igen, és az én lázadásom az egy ilyen irodalmi szövegek elleni.
És írtál is? Tehát, hogy...
Úgy sem mondom, addig nem. De a Babics után igen. Tehát a házi feladatot után elkezdtem írni mindenféle dolgokat.
Naplót vagy rögtön?
Nem, ez volt jellemző. Inkább ilyen mindenféle fragmentumokat. Akkor nagyon sokat olvastam Eszterházi Pétert, nagyon szerettem ezt a sehonnan se látszólag, már hogy műfajilag ilyen nagyon játékos dolgát, meg a nyelvét nyilván, és akkor ott írtam.
És jellemző volt rád még a megtérés előtt is, hogy jártál templomba? Vagy nem, egyáltalán
nem. Nekem az anyai nagyszüleim voltak hívő katolikusok. Én is nagyon sok időt töltöttem velük, főleg nyaranta. A református gyülekezetben én megtértésem után jutottam el, és utána konfirmáltam. Nekem az is kérdés volt, hogy milyen gyülekezetbe menjek, milyen vallású legyek. Az én bátyám az egyik élő példám arra, hogy az ember életében milyen munkálást tud a lélek végezni, illetve mit jelent egy hívő ember élete. Tehát ő nekem egy nagyon nagy példa a hitben, és ő nagyon sokat segített egyébként ebben a katalizálásban is, mert amikor édesapámmal ez a jelenet megvolt, én másnap beszéltem vele, és elmondtam ezt a megzuhanásomat, vagy nem is tudom, ilyen megütött volna ez az egész találkozás, és akkor mondta, hogy most adok neked egy könyvet. Egy karizmatikus szerzőkönyvét adta, Áldás és Eltök ez a címe, és karizmatikus keretben végigviszi, hogy mit jelent az áldás, és mit jelent az állatok, mit jelentenek ezek, és hogyan működnek az ember életében, akár generációkra visszamenőleg. És azt a könyvet elolvasva gyorsult föl bennem tulajdonképpen egy ilyen folyamat, és onnét kezdve imádkoztam, tudatosan mindent Istennel intéztem, ezt azóta is próbálom itt tartani, de azt is, hogy akkor hova menjek, mi legyen velem. Most, hogy itt vagyok.
És mindezt egyedül, vagy a testvéred segítségével?
Egy darabig egyedül. Uh-huh. Márhogy Isten nem egyedül.
Igen.
De utána nyilván az ember nem maradhat így, de kértem már, hogy akkor most az Urat már, mint hogy akkor most ez hogy legyen tovább. És akkor hamar kaptam választ arra, hogy mi legyen, illetve ki legyen, mert a feleségem, akit akkor ismertem meg egyébként, ő is éppen az egyház felé igyekezett, már hogy Krisztus felé, és ő is egy felnőtt konfirmáló csoportba ment a fasori református templomnál. És ő mutatott egy könyvet, amit ott kapott, amiből tanultak, ez a Cseri Kálmán bácsi református hitünk című könyv volt. És én felütöttem ezt a könyvet, és azt elkezdtem olvasni, és akkor jött egy ilyen élmény, hogy hát miért nem beszélt hozzám valaki erről így eddig. És akkor Cseri Kálmán, ki lehet a Cseri Kálmán? Hát ez olyan, szerintem ez egy olyan délaföldi név, viharsarokban van biztos. És amikor kiderült, hogy rövid időn, hogy a Cseri Kálmán bácsi nem délaföld, nem viharsarok, meg nem a 20. század első fele, hanem nagyon-nagyon is a második, Istennek hála. Itt van Pasaréten, Pesten, akkor elmentünk megnézni, és ott ragadtunk. Egy évvel később ott konfirmáltam.
Választottál egy igét, Megtennéd, hogy felolvasom?
Ez a Márk evangéliumának a 11. fejezet, 20 és 26. verse. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestül kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt neki. Higgyetek Istenben! Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa néktek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket.